Na, sziasztok! Előre elnézést kérek, mert a mai tanítás nem Kahoot-tal kezdődik, és nem egy játékkal, hogy aztán... Sőt, azért is előre elnézést kérek, mert valószínűleg nem tejbepapi lesz, amiről most szó lesz. Tehát kemény eledel. Az, hogy kemény eledel, most nézek körbe a ifjúság környékén, hogy az, hogy kemény eledel, illetve tej, ez az igei kép, ez nektek mond valamit? Nem? Nem? Nem. Most nem fogom ezt föllapozni, azért is mi az idő, de ugye azt mondja, Pál apostol írja valamelyik gyülekezetnek, szerintem a korintusinak, de lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy aki a hitben kezdő, annak tej, az igének a teje való. Tehát ilyen, mint egy kisbaba tejet szopizik. Aki viszont felnőtt, annak kemény eledel való. A kemény eledel alatt azt szoktuk érteni, hogy olyan dolgok az igéből, amik mondjuk nem ilyen nagyon basic alapvető dolgok, hanem fontosak, de már nem alapvetések. Úgyhogy ilyen témáról lesz most szó. Rendkívül dopergés és izgalom. Csabi, nem... Tehát a téma az áldozat lesz. Gondolom mindenki belelkesült a téma hallatán. De egy fontos dolog lesz. Köszi. Tehát kezdve onnan, hogy mi az az áldozat, jó? Mi az, hogy áldozat? Én kinéztem egy szótárba, és egy ilyen definíciót láttam benne, hogy valaminek a feladása valaki más javáért és érdekében, ami számodra értéket képvisel. Tehát valami, ami nekem értékes, én annak látom, és erről lemondok, ezt föladom azért, hogy valaki másnak jó legyen. Ezt jelenti az áldozat. Szokták mondani, hogy jó, mekkora áldozatot hozott ez az ember azért. Ez jellemzően valami ilyesmit jelent. Most nyilván Isten kapcsán fogunk erről beszélni. És az első dolog, amit szeretném, hogy megnézzünk, és hogy lássatok, hogy az Istennek adni áldozatot nem pusztán egy ószövetségi törvénybeli koncepció. Tehát nem csak egy ószövetségi, hogy a törvényben. Mert ott ugye elég sok áldozatról van szó, vétek áldozat, hála áldozat, engesztelő áldozat, mit tudom én, milyen áldozat. De ez nem csukán erre korlátozódik. De a hagyományos kép, most hoztam egy képet, én amikor azt hallom, hogy áldozat és Biblia, ez jut eszembe. Hogy ott a papok a templomba, ott a tűzre éppen előtte így levágják, úgy levágják, és földarabolják, és földobják a tűzre, meg a kövérjét, mert elfüstölöktetik, meg nem tudom, ilyesmi. De azt szeretném, hogyha megnéznénk, tehát hogy az áldozat, hogy Istennek áldozatot adni, ez egy olyan koncepció, ami mindig is létezett. Mindig is létezett. Csak az, hogy miért, milyen okból és milyen célból ez változott. Tehát Mózes előtt is léteztek áldozatok, és az Új Szövetségben is. És itt van néhány kép. Fölismeri valaki, hogy ezek mikről szólnak? Mondjuk a bal felső kép, az micsoda? Azt a lábát lehet, hogy le kéne. Na, mi van a képen, tudja valaki? Bal felső kép. Káin és Ábel, így van. Köszönöm szépen. Tehát Káin és Ábel, Ádámnak és Évának az első két gyereke, és már áldozatot adnak az Úrnak. Ráadásul tűzön. Honnan jött ez egész gondolat nekik, hogy most így fölkeltek reggel, és most akkor tűzre dobok néhány dolgot, amire keményen megdolgoztam. Tehát szerintem már akkor az Istennel való kapcsolatukban volt valami, aminél tudták, hogy ez egy jó dolog, hogy ezt csinálják. A jobb oldali, ez a kép, valaki, ez már egy fokkal nehezebb. Ez már nem a kezdőknek való. Nyilván a kép az festői, mert ennél csak csúnyább képeket láttam, amikor kerestem erre. Igen. Ketté vannak vágva, jól mondod. Ez most csak úgy néz ki, hogy ott fekszenek az állatok, ez egy állatnak a két fele. Na, először, másodszor. Pardon? Ábrahám, nagyon igen, igen, pontosan. 1 Mózes 15, Genezis 15-ben, amikor Abrahámmal akkor még az Úr szövetséget köt, akkor azt mondta, hogy vegyél egy, mit tudom, milyen állatot. Ott vannak, látjátok. Vágd őket ketté, és aztán egy tüzes kemence, meg mentem még valami füstölő, valami keresztül ment látomásban közöttük, de akkor is már, hogy is mondjam, az állatok hozták a rövidebbet, tehát, hogy már akkor ez benne volt a kapcsolatban. A harmadik, ez szintén a legkedvesebb kép, amit találtam erről. Ennél csak rosszabbat. Izsáknak a feláldozása, így van. Tehát direkt olyan példákat kerestem, ami nem a törvényben van benne. Nem a törvényben van benne. És már ott is látunk áldozatot. De egyébként, ha megnézzük, ugye elhangzott, hogy szövetségkötés. És erre akarok most áttérni. Isten, szokták mondani, hogy ő a szövetségek Istene. Isten szövetségeket köt. Ezt látjuk a Bibliában, hogy ilyen szövetség, ami az, hogy Isten mindig szövetségeket köt. És én azt látom, hogy amikor szövetségkötés van, ott mindig van áldozat. Mindig van. Most megyek a következő képre. Akkor menjünk sorra. Ki az, aki felismeri a baloldalit, hogy ez micsoda? Noé bárkája. Tehát kiszáll Noé a bárkából, és mit csinál? Első egyből áldozatot mutat be. Hogyha valaki esetleg azon tűnik, hogy Noé kettő állatot vitt a bárkába, és akkor a szerencsétleneket egyből meg is öli, miután kijövőlük. Tehát hogy nem ez történik, mert a tiszta állatokból hetet vitt, hét párat, nem egy párat, és ezért van az, hogy tudod belőlük áldozni, és nem az lett, hogy akkor nem volt többé bárány a földön, mert Noé így kinyírta őket. De Noé is ezzel kezdi, és akkor azt mondja az ige, hogy az Úr megérezte ennek az illatát, és akkor mondta azt, hogy többé nem pusztítom el a földet özönvízzel, és szövetséget kötök vele. Tehát ez mind ott hangzik el, a Noéval kötött szövetség itt jön létre. Menjünk tovább, ugye a jobb oldali azt mutattam, az előbb Ábrahám, vagy Abrám, amikor szövetséget köt az Úr vele, ott is látjuk az áldozatot. Menjünk tovább, bal oldali, az fölismerje valaki, hogy micsoda. Na, valaki? Fölismeri a baloldali micsoda? A vérre való megkentés, igen. Amikor itt viszont a törvény, tehát a Mózessel a szövetség létrejön, a törvénynek a szövetsége, ott a papokat, meg a népet, meg a könyvet, meg mindent vérrel meg kellett hinteni, volt áldozat, és ott is megjelenik ez az áldozat, mint motívum, és akkor jobb oldalt, azt nem kérdezem meg, azt gondolom, hogy itt valószínűleg tudni fogjátok. Oké, tehát, hogy ugye Jézusnak a keresztje. Ott is az új szövetség jön létre, mi közöttünk Istennek a népe és az atya között, és áldozatra volt szükség. Jézusnak az áldozatára volt szükség. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen. Tehát, ahol szövetségkötés van, ott áldozat is van. Nézzünk meg néhány új szövetségi példát áldozatokra. Tehát példák új szövetségi áldozatokra. Az első, ami eszembe jutott, az a Lukács 21.1.4. Nem kérdezem meg, hogy túl sok mobil van az embereknél, azért még a végén kikeresik, és bukom a tururudikat. Úgyhogy, na ez az özvegyasszonynak a két fillére. Ez a története. A történet, van, aki számára nem ismerős? Özvegyasszony két fillére. Valakinek nem ismerős? Jó. Ugye itt is ez az özvegyasszony egy áldozatot hoz, és Jézus, új szövetségben vagyunk, Jézus megdicséri őt. Nem neki mondja, a tanítványoknak mondja, de kvázi mondhatjuk azt, hogy ahogyan Isten látja ennek az asszonynak a cselekedetét, Jézus megdicséri őt ezért, hogy egy áldozatot hoz Istenért. Vagy pedig múlt vasárnap elhangzott a Filippi levélből néhány rész, és ott a Filippi gyülekezet anyagi áldozatot hozott. Egy jó nagy adag pénzt elküldött Pál apostolnak a börtönbe, ha jól rémlik. Ezt a kérdést buktam be az én a Kahúton múltkor. És azt mondja Pál, hogy ez egy jó illatú áldozat, amit ti küldtetek. Ez egy jó illatú áldozat. Megdicséri Pál ezért őt. És Zsidók 13-15, erre majd vissza fogunk térni, ott pedig egész konkrétan az ige azt mondja, hogy ezt föl is lapozom, Zsidók 13. Zsidók 13-15. Általa vigyük fel a dicséret, dicsőítés áldozatát mindenkor Istennek. Az Zsidók 13-15. Azaz az ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcsét. Tehát itt a dicséret áldozata, vagy dicsőítés áldozata, amiről szól az ige. Ez meg már tényleg, hogy az új szövetségben vagyunk. Tehát itt is egy áldozatról van szó. Nézzük meg kicsit azt, hogy mi változott az új szövetségben az áldozattal kapcsolatban. Tehát egyrészt Jézus lett az egyszeri tökéletes áldozat az Úrnak az igazi páskabányára. Nem lapozom most fel ezeket. Tehát Jézus egy egyszeri áldozatot mutatott be. Erről a zsidókhoz írt levélnek, ha nem tudom, majdnem az egész erről szól. Ő egy egyszeri tökéletes áldozatot bemutatott. Milyen jó, hogy az áldozat esetében az áldozatnak kell tökéletesnek lennie, nem az áldozónak, ugye ezt szoktuk mondani. Ezért nem nekünk kell tökéletesnek lenni, mert Jézus tökéletes helyettünk. És ezzel Jézus megvásárolt minket Istennek. Hogyha ezt tovább visszük, oké, Jézus az áldozat, nekünk viszont élő áldozattá kell lennünk, ezt mondja az ige. Tehát akkor mi vonatkozik ránk? A Róma 12.1, azt ki is raktam oda, kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. Tehát nekünk kell lenni az áldozatnak. Ez egy fontos különbségtétel, hogy nekünk kell élő áldozattá lennünk. Tehát a lényeg az, hogy nem azt kell adjuk, amink van. Nem azt mondja az új szövetségben az ige, hogy adjuk azt, amink van, hanem hogy saját magunkat adjuk. Tehát nem az van, hogy benyúlok a zsebembe, és ezt odaadom Istennek, hanem én magamat kell adnom neki. Ugyanis, ha Isten megkap minket, megkapja a szívünket, akkor minden mást is megkap, ami a miénk. Ez a különbség. Az Ószövetségben nem erről szólt a dolog. Istennek mindig is a szív fontos. Ott van például Dávidnak a története. Most fejeztem be a 2 Sámuelt. Ugye Dávid ismeri mindenki Betsabével a történetét, hogy mit csinált. Eléggé durva bűnöket követett el. És sehol nem olvassuk azt, hogy Dávid bemutatott volna áldozatot ezért. Sőt, az 51. Zsoltárban olvassuk, hogy azt mondja, hogy a töredelmes szívet és lelket azt nem veted meg, ez a számodra a kedves. És most csak eszembe, hogy ide odalapozok, mert elképesztő. 2 Sámuel végén van egy ilyen dal, amit Dávid király írt. Most érek el attól, amit terveztem, de nem baj. Tehát a 2 Sámuel 22, Dávid hála éneke. Kettősen már 22, és olvasom mondjuk a 19-es verstől. Ezt mondja Dávid király életének a végén. Rám törtek nyomorúságon napján az ellenségei, de az Úr az én támaszom volt. Tágas térre vitt ki engem, megszabadított, mert jó akarom ő. Azt mondja, igazságom szerint fizetett meg nekem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott meg. Azt mondja Dávid király, hogy az Úr őt kezei tisztasága szerint és igazsága szerint jutalmazta meg. Azok után, hogy kinyírt egy embert és házasságtörést követett el. 2 Sámuel 22.19-es verstől. De mikor ezt olvastam, hogy hát Dávid király eléggé merész. Ilyeneket. De értsétek, hogy Dávid nem áldozattal hozta helyre a kapcsolatát Istennel, hanem hittel és a szívével. És ennyire helyreállította őt az Úr, hogy ezt leírt egy dalba, hogy őnek az igazsága szerint fizetett meg Isten, és a kezének tisztasága szerint elképesztő. Jó. kerülőtről visszajövök. Tehát nekünk kell egy élő áldozattá lennünk, és magunkat kell odaadni, és nem csak valamit Istennek, mert ha mi magunkat megkapja Isten, akkor mindent megkap. Az Istennek tetsző cselekedetek, a helyes tettek, azok az átadott szívből jönnek. Tehát ha mi szívünk Istené, abból fognak fogadni a helyes cselekedetek, és nem abból, hogy mi ezt akarjuk, hanem hogyha szívünk a helyén van. És egyébként itt megint akkor egy másik kitérőt tennék, mert ez egy fontos pont, hogy elhangozzon, hogy a szívünk nagyon fontos. A szívünk nagyon fontos. Azt mondja az ige, Példabeszédek 4.23, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát a szív az olyan, mint egy ilyen termőföld. Ugye legutóbb, mikor tanítottam, akkor erről beszéltem sokat, de az embernek a szív egy termőföld. Tehát semmi extra, termőföld. Amit belevetnek, az fog kinőni belőle. Ezért kell védeni a szívünket, hogy akármi ne legyen belevetve, mert ki fog nőni belőle. Annak fog életet adni. Az életnek a forrása a szívünk. Mondhatni úgy is, hogy a te szíved fogja meghatározni azt, hogy milyen gyümölcsöt terem az életed. Ami benned van, az lesz kívül is. Van, aki azt mondja, hogy ez nem így van, azt éled. Ez egy nagyon egyszerű igazság az életnek, meg az igének, hogy ami az ember szívében van, az lesz, arról fog szólni az élete. Úgyhogy a szívünkre vigyázni kell. A szívünkre vigyázni kell. És a szívünket Istennek kell odaadni. Úgyhogy ez a kérdés, hogy hogyan tudjuk a mi szívünket megtartani ebben az átadott állapotban Isten számára. Vannak dolgok, amiket ehhez tennünk kell, és vannak dolgok, amiket kifejezetten nem jó, hogyha teszünk. És egy... De amikor mi összeházasodtunk és kiköltöztünk Angliába, akkor előtte, tehát ez egy eléggé intenzív időszak volt, és előtte rendszeresen csináltam azt, hogy fölkelni reggel korán, és akkor Bibliát olvasni, imádkozni, még ilyen imanaplót vezetni, nem tudom, vezetettek-e imanaplót már, hálaadás, imakérés, egyéb, és akkor ugye az ember úgy trekkeli, hogy na, az imakérés volt most hálaadás, hogy nekünk ezt még így tanították, és ebben vannak tök jó dolgok, ezek tök jó dolgok. És akkor Angliában, amikor kiköltöztünk, hogy az embernek az élete feje tetejére állt, de így emlékszem, hogy így elkezdett belül szólni bennem egy hang, hogy te nem, hogy menjek vissza oda, és kezdjem ezt el újra. És akkor szerintem rendszeresen én 4-kor keltem azért, hogy mit tudom én tudjak 5-től 6-ig Bibliát olvasni, meg imádkozni. Nyilván akkor még ezt így fizikailag bírtam, most már nem biztos, hogy bírnám. De a szívem folyamatosan szólt nekem, hogy ezt nekem csinálnom kell. És ez is egy dolog, amit az ember jó, hogyha tesz, ezt hangozon el, hogy rendszeresen időt tölt Istennel, rendszeresen Bibliát olvas, rendszeresen imádkozik. Ez jó az, hogy mit ne tegyen az ember. Itt nem megyek bele részletekbe, de tudjuk, hogy bármi, amit nekünk igazán átadjuk magunkat, az gyökeret vett a szívünkben, és elkezd kinőni belőle, úgyhogy fontolj meg az ember, hogy mi az, ami hagyja, hogy az ő szívébe bekerüljön. Áldozat az új szövetségben. Az új szövetségben ugye azt mondja a zsidókhoz írt levél, és itt tegyünk különbséget, tehát lássuk, hogy miről van itt szó. Mindjárt megtalálom. Zsidók 10.12. Ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült. Nem ezt keresem. Zsidók 10.12. Aha, de valószínűleg ezt keresem. Tehát ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült. Tehát a zsidókhoz írt levélnek az egyik hangsúlyos pontja, hogy egyetlen áldozat volt. Egyetlen áldozat volt. De ezt ne keverjük össze azzal, mert itt azt mondja az ige, hogy a bűnökért volt egyetlen áldozat. Tehát és más áldozathozatal Istenre, erről itt most nincsen szó, és én azt gondolom, hogy erről érdemes beszélni más áldozathozatalról Isten számára, de a bűnökért nincs többé másik áldozat. Egyetlen áldozat volt, és ez örökké, örökké, örökké tökéletesítette azokat, akik Jézusban hisznek. Az új szövetségben bátorít minket az ige, hogy tegyünk dolgokat Istenért, de nem azért, hogy a bűnökért megfizessünk. Nem azért, hogy az Istennel való kapcsolatunk helyreálljon. Nem ezért, teljesen más motivációról van szó. Kirakok most egy két ige szakaszt, az egyik a Máté 6.33, azt mondja Jézus, hogy nem keresétek először Isten országát, és az ő igazságát is, ezek mind ráadásul megadatnak nektek, itt most a anyagi dolgokról van szó. Tehát minket fölhív az ige, Jézus a tanítványainak mondja, hogy keresétek először az ő országát, ez is egy ilyen mindent átadok az ő országáért, erről szól, ez áldozatokkal jár keresni az ő országát mindenek előtt. Áldozattal jár, és erre hív minket az ige. Vagy pedig az Efézus 1.12 azt mondja, hogy mi arra lettünk elhívva, hogy Istennek a dicsőségének magasztalására legyünk. Ez a mi elhívásunk egyik aspektusa, mondjuk így, hogy Istennek a dicsőségének magasztalására legyünk. Hogy magasztaljuk őt. Hogy dicsőítsük őt. Ez a mi elhívásunk. És egy fontos dolog, hogy el kell köteleződjük Isten terveinek és vágyainak megvalósítása mellett itt ezen a világon. És ezt nem biztos, hogy könnyű hallani, vagy sőt, biztosan nem könnyű hallani. De arra hív minket Isten, hogy rajtunk keresztül meg tudja valósítani az ő terveit és vágyait. Ez a mi elhívásunk. Erre hívott el minket Isten. Ezen a világon mi vagyunk az ő keze és a lába, el kell köteleződjünk az ő céljai mellett. Hogy ami az ő akarata, ami az ő célja, az lesz az enyém. és ez egy döntés kell legyen az ember életében, hogy én így fog dönteni, hogy ez lesz az én célom. Erre hív minket az ige. És ebben már megvalósul az, amit úgy érez az ember, amikor arról van szó, hogy énekeltük is, egész életem átadom, hadd legyen tiéd velem, bármit terveztél, legyen meg örökké. Ezt, van, aki úgy fogalmazta meg, hogy amikor megtérek, akkor mindent kérek az asztalra, és semmit nem hagyok a zsebemben. Mindenki van az asztalon, Isten, minden a tiéd. Most nyilván az ember nem tudja előre ezt végig gondolni, meg, de itt a szándék a lényeg, hogy amikor én Istené leszek, akkor ő úr, és ő teljesen úr. És minden felett, mindenem felett úr. És hogyha azt mondja, hogy ő neki az a terve, hogy, akkor nézzük, mit tudok én ott csinálni. Ez akár ijesztő is lehet, én bátorítani akarok, hogy ne ijedjetek meg ettől, ha valakinek ez ijesztően hangzik, mert Isten mindannyiunkat egy adott célra teremtett, és azt a célt, amire Isten minket teremtett és elhívott, azt marhára élvezni fogjuk. Azt nagyon élvezni fogjuk. Tehát az, hogy tehát én erről meg vagyok győződve, hogy Isten kiformálja bennünk az akarását ennek a dolognak. Sőt, igazából az, hogy ha Isten dicsőítjük, ugye azt mondja az ige, hogy megadja nekünk a szívünknek a kéréseit, tehát ő az ő vágyait belénk helyezi. Tehát igazából mi fogjuk akarni az ő konkrét akaratát. Ez így működik. Tehát nem az én akaratom ellenére fogom csinálni azt, amit ő szeretne, hanem én akarni fogom azt, vágyni fogom azt. De ebben van egy lépés, ez az elköteleződés. Ez fontos, hogy lássuk és értsük. Ami Istennek a célja, és ami Istennek az akarata és vágya, az kell legyen a mi célunk, mi akaratunk és mi vágyunk. Mikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott egy sztori. A gyülekezet, ahol jártam Angliába, ott a lelkész mesélte el, az ő személyes sztoria volt, hogy valami barátjával, aki egy evangélista, elmentek egyszer vacsorázni, és leültek, és rendelték, akkor fárasztó nap volt, már alig várták, hogy csak elmenjenek vacsorázni, és akkor jön a pincérnő, és akkor a lelkész, a Mike elkezdte nézegetni, hogy akkor milyen kaját, és akkor a másik, az evangélista barátja, ő J. John egyébként, ő meg a pincérnő megjön, és akkor így, szia, hát, nem tudom, és egy beszélgetést kezdett el vele, és akkor valószínűleg, hogy tudod, mi az én foglalkozásom? És akkor hát evangélista, hogy tudod, mi az evangélista? Mi az evangélium? Örömhír. És akkor azt mondja, hogy pár perc, és már néhány könyvet adott neki, meg arról beszélt. És már meg azt mondja, hogy jaj, ne, most ismeritek el Mike-ot, ehhez azt mondta, hogy csak hadd mélyen pokolom, én a kajámat akarom. De azt mondja, ő neki marhára nem volt ehhez kedve. De az evangélista még egy fárasztó nap végén is, amikor vacsoránál nézik az étlapot, akkor is el volt kötelezve emellett, hogy Istennek a célja micsoda rajta keresztül, és hogy Isten mit akar. Ez egy ilyen jó sztori, de nagyon jó példa tényleg, mert amikor az ember így hullafáradt vége a napnak, akkor látszódik meg, hogy el vagyunk-e kötelezve a dolgok mellett, vagy sem. Tehát akkor adjunk-e mi áldozatokat Istennek? Én azt mondom nektek, hogy igen. Két igeszakaszt hozok föl. Az egyik az, hogy Titus 3.14. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Ez az igének az egyik figyelmeztetése és felszólítása, hogy figyeljünk arra, hogy ne legyen az életünk gyümölcstelen. Tehát megtértem, a mennybe tartok, Isten szeret engem, tök jó, ugye ez egy alap, de azért ezen menjünk már túl. Tehát Isten is azt akar, hogy felnövekedjünk, és azt mondja az ige, hogy legyen fontos számunkra, hogy legyen gyümölcs az életünkben. Legyen mindannyiunk számára, saját magunkra fontos, meg gondolom, hogy ez közösségileg is igaz, ne legyünk gyümölcstelenek. Ezt mondja az ige, figyeljünk rá, ne legyünk gyümölcstelenek. Ezt tanulják meg, tehát meg kell tanulni, ez egy tanulási folyamat, hogy az ember ezen rajta tartsa a szemét. Illetve a másik, Jakab 2.22, látod, hogy hitek, Ábrahámról van szó, együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljesi a hit. Itt ez egy külön misét megérne, vagy tanítás, bocsánat, ez nem az a gyülekezet. De itt van egy fontos mozzanat, hogy a cselekedet, amit megteszek, az a hitemre hatással van. És ez konkrétan teljessé teszi. Tehát ami teória, hogy én hiszem, hogy azáltal lesz teljes, hogyha én azt meg is teszem. Tehát, hogy valamit teszek. Ezért fontos például, amikor imádkozunk valakinek a gyógyulásáért, szoktuk mondani, hogy na, próbálj meg fölállni, vagy próbáld meg mozgatni ezt a kezed, nézd meg, mert ott is van egy cselekedet. Emögött ez a logika áll, hogy csinálj valamit, amivel ki tudod fejezni a hitedet. De hallottam sztorikat anyagiak terén is, hogy akkor mit tudom, most adakozzál, hogyha pénzre van szükséged. Adakozz, mert akkor kifejezed a hitedet, hogy Isten meg fogja adni, amire szükséged van. Ez most csak két ige szakasz, hogy valamit tennünk kell. Tehát az ige arra bátorít minket, hogy tegyünk dolgokat. Nem azért, mert Isten akkor gyűlölni fog minket, ha nem tesszük. Nem azért, mert nem az alapokról beszélek, hanem arról, hogy egy növekedő keresztény ember és keresztény élet hogy néz ki. És az ige ezt tárja elénk, hogy tegyünk dolgokat. Miért még néhány gondolat? Miért adjunk még áldozatokat Istennek? Ahogy ezen gondolkoztam, ez jött elém, hogy ha mi tökéletesen szellemben járnánk, és teljesen szellemi emberek lennénk, akkor valószínűleg ez kevésbé lenne kérdés. De tehát én nem vagyok még teljesen szellemi, és nem járok tökéletesen szellemben, majd imádkozatok értem, légy szín, köszi. köszi. Ha adunk Istennek valamit, ami számunkra értékes, meg vagyok róla győződve, hogy ez örömöt szerez neki, és nekem is a javamra válik, mert azt, hogy az értékrendszeremet helyre rakja. Tehát valamit, amit én értékesnek, ez ugye áldozat definíciója, az megyek vissza, valami számomra értékes, és úgy döntök, hogy ezt most Istennek adom, ő ennek örül, mint amikor a kisgyereketek jön, és mondjuk a kis, nem tudom, van egy darab bot, vagy egy dió, és neki ez ilyen fontos, és odaadja neked, akkor egy szülő látja abba, hogy ez a gyerek most egy nagy áldozatot hoz, értem. Nekem adja az ő dióját, tehát értitek, diót. A szülő ezt látja, és érti, és vágja. És nekem is jó, mert elengedek valamit. Mert igazából Isten a fontos, és ő számít, és nem az a dió, vagy nem az a, nem tudom, felnőttnél ez micsoda. Úgyhogy én azt is mondanám, hogy ha mi áldozatot hozunk Istenért, ez a mi növekedésünkben is segít nekünk. A megszentelődésünk útján segít minket előre. A hitnek az útján segít minket előre. Tehát ez nekünk is nagyon jó, hogyha ezt megtanuljuk. Jó. Istennek áldozatot adni nem pusztán egy ószövetségi törvénybeli koncepció, ezzel indítottam az előbb. Következő pont, ezek már gyorsabbak lesznek. Egy meghozott áldozatnak számomra kerülnie kell valamibe. És egyébként ez volt az indító gondolat, amire az egész téma nekem jött. Ugyanis, szerintem képet nem találtam, de most felolvasok egy igeszakaszt. Én felolvasom onnan, jó? Oké, tök jó. Tehát 2 Sámuel 24 kontextus, miért még valaki elkezdeni olvasni. Azt írja, ugye 2 Sámuel vége, Dávid király már öreg, és azt írja konkrétan az ige, hogy az Úr haragra gerjedt Izrael ellen, és felbújtotta Dávidot, hogy megszámlálja a népet. Így indít. Ha valaki számára ez furja, hogy most mi ez a számlás, az ószövetségi törvény kifejezetten tiltotta, hogy megszámlálja egy király a népet. Bűnként sorolta föl, hogy ne számlálja meg a népet. Dávid király eldönti, Joáb, a hadsereg parancsnok mondja neki, hogy Dávid, áldjon meg az Úr téged, és legyen többszörösen ennyi ember a Izraelben, de miért akarod ezt csinálni? De azt mondja, hogy de Dávidnak a szava erősebb volt Joábnak a szavánál, úgyhogy megtörtént a népszámlálás, és utána azt hiszem Gád próféta, és azt mondja neki, hogy mivel ezt tetted, ezért 3 büntetés közül választhat. Az egyik az, hogy ellenség fog betörni az országba, a másik az, hogy betegség, vagy az úrnak a kezébe esel, nem, a harmadikra nem emlékszem, mindegy. Tehát ad neki 3 opciót, és akkor Dávid azt mondja, hogy inkább esek az úrnak a kezébe, mert ő kegyelmes, és akkor inkább azt választja, és ezért dögvész lett Izraelben, és sok, azt hiszem, valami 70 ezer ember meghalt. És éppen a pusztító angyal Jeruzsálem felé tartott, amikor az Úr ezt megbánta, hogy mi történik, és akkor innen indul a sztori, hogy elküldte Gád prófétát Dávidhoz. Erre elment Gád, ja nem, bocsánat, még annyi, hogy elküldte Gád prófétát, és akkor Dávid ott megalázza magát, azt mondja, és akkor mondja ki, ezt először érdekes ez, hogy miért akkor, hogy Istenem, ne a népedet büntest, hanem engem büntessél inkább, mert én vétkeztem, nem ők. Ezt Dávid mondja, igen. Na és akkor az angyal meg, ami ment Jeruzsálem felé, megállt egy kinyújtott karddal, és ennek a Araunának a földjén van az angyal, és ezért Gád proféta mondja Dávidnak, hogy menjél és ott építs egy oltárt az Úrnak, és áldozzál. Na és akkor ez a sztori innen indul, erre elment Dávid Gád beszéde szerint, ahogy az Úr parancsolta. Amikor Araunál föltekintett, látta, hogy a király a szolgáival ő hozzá megy. Erre kiment Arauná, és arccal a földre borult a király előtt. Ezt mondta Arauná, mi az oka, hogy uram, a király a szolgájához jön? Dávid így felelt. Az, hogy megveszem tőled ezt a szérűt, és oltárt építek rajta az úrnak, hogy megszűnjék a csapás a népem. Arauná ezt mondta Dávidnak, vegye el hát, uram, a király, és áldozza fel azt, ami neki tetszik. Íme itt vannak az ökrök az áldozathoz, a boronák, és az ökrök szerszámai pedig fa helyett. Ó, király, Arauná mindezt a királynak adja. Majd ezt mondta Arauná a királynak, bárcsak megesztelődne általad, engesztelődne, köszönöm, igen, általad a te Istened, az Úr. A király ezt felelte Araunának, nem, hanem pénzen veszem meg tőled, mert nem akarok Istenemnek, az Úrnak ingyen való áldozattal áldozni. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és az ökröket 50 ezüst sékelem. Majd oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és egészen elégő áldozatot, hálóáldozatokat mutatott be. Erre megkegyelmezett az Úr a földnek, és megszűnt a csapás Izraelem. Lássátok Isten szíve szerint való férfi Dávidot, hogy mit mond. Mert nekem ez egy nagyon tanulságos, ez a mozzanat. Azt mondja neki Araunál, hogy itt van. Csináld, a tiéd. Te vagy a király, te tiéd. Azt mondja lehet, hogy nem, mert akkor ez nekem nem kerülne semmibe, ez az áldozat. Ez nem kerülne semmibe. Dávid tudta jól, hogy mi a kedves Istennek, hogyha ez neki kerül valamibe. Úgyhogy ki akarta fizetni, mert nem volt hajlandó Dávid ingyen dologokkal áldozatot hozni. Nagyon-nagyon tanulságos. És alátámasztja ezt a főpontot, hogy egy áldozat akkor áldozat, hogyha nekem kerül valamibe. Ez Dávid értette, és ez szintén egyébként Dávidnak az elhívásakor Sámuel profétának mondta az Úr, hogy ne a külsejét nézed, mert őt megvetettem, vagy nem őt választottam, már nem emlékszem, mert az ember a külsőre tekint, de Isten a szívőket vizsgálja. Dávid ezt értette, hogy Istennek a szív számít. És a szív akkor ad igazán, hogyha az nem ingyen van, ha az neki került valamibe. A másik, amit mondtam nekek, új szövetségi példa, a özvegyasszony két fillére, ott valami filmben valószínűleg ez valami screenshot. Lukács 21:1-4. Amikor Jézus feltekintett, látta, hogy dobják a gazdagok az ajándékaikat a persejbe, látott pedig egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért vetett bele. Ekkor így szólt, igazán mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy mindenkinél többet adott, mert mindezek a fölöslegükből adták az ajándékot, ő azonban szegénységéből minden vagyonát, amilyen volt, odaadta. Tehát ebből mit tudunk megállapítani? Az, hogy az az áldozat, ami nekem kerül valamibe, ez arányban van azzal, hogy ez a lehetőségemhez képest. Tehát egy özvegyasszonynak az egész vagyon ez a két fillér volt, ő mindenét odaadta. Pedig az csak két fillér volt. Úgy is mondják, igazából ez már a matek része, hogy mennyi marad neked. De hogyha százalékban nézzük, az ugye ugyanaz, mert hogyha százból kivonjuk, nem mindegy. Tehát hogy miután adtam, mennyi marad nekem, mennyi marad nálam? Ez a kérdés, hogy a feleslegemből adok, vagy sem. Ugye azt mondja az ige, az ószövetségi törvény, hogy tizedet fizessen az ember. Mi családban fizetünk tizedet. Mi ezt csináljuk. Próbálunk többet is a lehetőségünkhez képest, de ehhez ezt mindenképpen fizetünk tizedet. Mi ezt egyébként még réges-régen, azt hiszem valaki baptista illetőtől hallottam, hogy hiszem náluk is van ez a tized dolog, hogy a tizedet már azért úgy érzi az ember. Az már úgy azért hiányzik a büdzséből, hogyha a tizede úgy nincs ott. Tehát ebben is van egy ilyen, hogy ez már érezhető. Ott már tényleg ad az ember, hogyha mondjuk 1%, 2%, 3%-ot ad. Hoztam egy ilyen torta diagramot, vagy milyen diagram. Ott már azért ez egy nagy szeretet. Ez egy torta lenne, és valaki egy akkorát kap, arra azt mondják, hogy ez egy nagy szeretet kért. Nem olyan csak egy kicsit kérek, az annál kisebb lenne, olyan 5-4%. A 10% az már egy nagy szeret a tortából. Tehát egy meghozott áldozatnak számomra kerülnie kell valamiben. Amikor valami, ami számomra értékes, ezt odaadom, akkor az nekem került valamibe. Néhány gondolat, hogy az én életemben mi volt az, amiben meg kellett tanulnom áldozatot hozni Istenért. Ez most az én életemben megvolt, többé-kevésbé, valószínűleg lista, sőt, biztosan nem teljes, biztosan más egyéb dolgok is lehetnek. De az a kérdés, hogy ugye, mik lehetnek, hogyan tudok áldozatokat hozni Istenért? Másképpen föltéve a kérdést, milyen gyümölcs teremhet az én életemben ezeken a dolgokon keresztül, vagy hogyan fogja ez kifejezni a hitemet? Menjünk bele, és te is érteni fogjátok, tehát a pénz. Milyen gyümölcsöt terem az, hogyha én pénzt adok Istennek? Vagy hogyan fejezi ki a hitemet, hogyha én pénzt adok? Ugye ez a második kérdése tök jól válaszol, és ugye erről ezért mondja Jézus azt, hogy ez a hamis mamon. És hogyha nem tanultunk meg a hamis mamonon hűségesek lenni, akkor ki fogja ránk bízni az igazit? Ezt mondja Lukács 16:11-ben. Tehát aki hitben akar járni, kezdje az anyagiakkal. Kezdje az anyagiakkal. Mert ha én tényleg adok egy 10%-ot, és most nem a tizedről akarok tanítani, de azzal én kifejezem a hitemet, hogy Isten, ez nekünk hiányozni fog, de ezt te valahogy már megoldod. És hogyha az ember ezt megtanulja, akkor mehetünk tovább. De lehet például az idő. Mivel töltöd az idődet? Ahogy egyre érettebb leszek, tehát öregszem, ezt egyre érettebb vagyok. Valahogy azt találom, hogy egyre kevesebb az idő. Tehát, hogy így egyre jobban szelektálnom kell, hogy mivel töltöm az időmet. Biztos vagyok benne, hogy ismerős számotokra ez a kérdés és probléma. És amikor az ember úgy tényleg azt mondja, hogy jó, most én erre időt szánok, az egy áldozathozatal. Az egy áldozathozatal, és kedves Istennek. Az kedves Istennek. Erőfeszítés. Az ember, tudom, ezt nem szokás így kimondani, de az ember, én valahol azt gondolom, mindenkiben van egy lusta valaki, mint egy lustaság, az ember nem szereti az erőfeszítést. Nem szereti. Ezért van az, hogy ha le lehet vágni egy sarkot egy izén, egy utcán, akkor le fogja vágni. Ha 3 métert spórol vele, akkor 3 métert spórol vele, és ki fogja taposni az ember az ösvényt ott az utca sarkon. Mert mindig az egyszerűbb, meg a rövidebb izét akarja választani az ember, mert nem szereti az erőfeszítést, de amikor úgy döntünk, hogy Istenért mégis teszünk erőfeszítést. Mondhatom azt is, hogy fölkelünk hajnali 9 órakor, hogy eljöjjünk Isten tiszteletre, idézőjelbe. Az is egy erőfeszítés lehet. Valakinek az, biztosan. Igen? Nem akar, mert nincs rá időd. Igen. Igen, 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 a kettő összefügg, igen, köszönöm. De mondok mást, tehetség. Istennek adod el a tehetségedet, vagy adsz-e, hozzá áldozat a tehetségedben, vagy tehetségedből Istennek. Megint ez egy másik tanítás, de ha valamiben Isten neked adott talentumot, ad neki, használja ő. Ő formál téged ilyenné, hogy te ilyen legyél, legyen ez a talentumod, ad neki. Kényelem. És nekem ez egy fontos dolog volt, mert valószínűleg kényelmes ember vagyok, vagy nem tudom, bizonyos szempontból szerettem a kényelmet. Nekem ez így fogalmazódott meg, és tudatosult, hogy ki kell lépnem a komfortzónából, ugye ezt szokták mondani. Tehát vannak bármilyen szintéren dolgok, amikben kényelmesen érzem magam, de valahogy azt tapasztaltam, hogy Isten mindig hívogat, hogy na, gyere azon túl, lépjél ki azon. Add nekem a kényelmedet. Vállald fel a kényelmetlenséget, vállald fel a bizonytalanságot, és meglátod, hogy mit fog cselekedni az életedben. Tehát valahogy ezt így mondta nekem Isten. Ha neki adtam, és ez igaz volt mindenre körülbelül, tehát mindenben, tehát amikor mondjuk először nyelveken szóltam, föl kellett adnom a komfortot, mert nem volt komfortos. Amikor először mentem utcamisszióra, föl kellett adnom a komfortot, mert nem volt komfortos. De a vágy bennem nagyobb volt a komfort iránt, tehát nagyobb volt abban, hogy lássam Istennek a munkáját, mint a komfort iránti vágy. Úgyhogy ezért én kiléptem sok szempont komfortzónából, és egyébként az a tapasztalatom, hogy ha az ember a komfortzónáján belül éli le az életét, akkor sokra nem megy az életével. Sokra nem megy. Tehát meg kell tanulnunk azon kilépni. Vagy pedig, ami egy alapvetően fontos az emberek számára, az a mások elfogadása. Ha mi ezt Istennek tudjuk adni, hogy elengedem, hogy mit fognak gondolni rólam. Hülyének fognak gondolni. Ezt elengedtem. Istennek adom. Egyébként jellemzően ilyenkor kiderül, hogy nagyon sokan nem gondolnak hülyének. Max nem mondják ki. Tehát, hogyha mondjuk megnyilvánulok Isten mellett, hogy az ige mellett nem fog mindenki hülyének. Lesz, aki igen, de azt így is, úgy is hülyének tartó ország, tehát körülbelül mindegy. Ez nagyon mélyen bele van kódolva az emberekbe, hogy fontos nekik a mások elfogadása. Úgyhogy, ha ezt mégis Istennek tudjuk adni, az egy nagyon-nagyon komoly hitnek a kifejezése. Mert kifejezem azt, hogy Istennek az elfogadása számomra fontosabb, mint az emberek elfogadása. Az, hogy Isten mit gondol rólam, számomra fontosabb, mint hogy emberek mit gondolnak rólam. A hit itt kezdődik valahol. Jó. A harmadik pont, a helyes motivációba fakadó áldozat örömöt szerez Istennek. Szerintem ez is egy fontos pont, hogy Isten örül ezeknek az áldozatoknak, csak a motiváció nem mindegy. Igaz az is, hogy ha nem helyes motivációból hozunk áldozatokat, az Istennek nem kedves. Most nem tudom, hogy ide, ha ezt én most az idő miatt nem olvasom végig, de Ámosz proféta könyvében van egy ilyen, a lényeg itt van, hogy bim-birim-birim-birim, távoztasd el tőlem énekeidet, rá sem tekintek az béke áldozataidra. Tehát van egy konkrét a kis proféták között Ámosz könyvében, amikor Isten dorgálja az Izraelt, és azt mondja, hogy hiába áldoztok, nem tekintek rájuk. Mert a motiváció, mert a szív nem volt mögötte. Nem volt mögötte. Istennek a motiváció, a szív a lényeg. És egy fontos a motivációról, meg a szívről. Ezt mindig elmondjuk, és hangozon el mindig, hogy azok, akik újjászülettek, örömet akarnak szerezni Istennek. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Nagyon fontos látni és érteni. Ez nem azt jelenti, hogy ha éppen nem azon gondolkozol, hogy Istennek hogyan szerezek őt, hanem azon, hogy nem tudom, mit fogunk ebédelni, vagy akkor én elkárhoztam, mert nem születtem újjá. Tehát nem erről van szó, jó? Nem erről van szó. Hanem amikor újjászületik az ember, legbelül újjá lesz. És az a szellem, aki ott van benned, ő folyamatosan, neki ez a fontos, hogy Istennek örömet szerezzen. És amikor mi a szellemben járunk, amikor a szellemünket hagyjuk, hogy befolyásoljon minket, ez fog kijönni. Ez fog kijönni az emberből. Belőled is, ha tudod, hogy ilyen születi, ez fog kijönni. Úgyhogy nem kell nagyon ezen izé pörögni, csak az ember figyeljen arra, hogy a benne levő szellem, amit Isten belé helyezett, ő mit akar. Ha tudod, hogy újjászülettél, most ismétlem magam, de direkt csinálom, ha tudod, hogy újjászülettél, akkor ez a legtermészetesebb dolog számodra. Ez a legtermészetesebb, hogyha ez nem tudsz, ha ez neked egy új gondolat, vagy távoli gondolat, akkor ezt rosszul gondolod. Rosszul gondolod. Ha így érzed, akkor rossz az érzésed. Mert ez annak a szellemnek a gyümölcse, ami benned van. Hogy te Istennek akarsz örömet szerezni. Van egyébként egy dalként jutott először eszembe, a 19. Zsoltárban van ez a rész, hogy legyenek kedvedre valók számmondásai, és szívem gondolatai legyenek előtted, ó Uram, kősziklám és megváltom. Annyira szépen fejezik ki ugyanezt ez a Zsoltár, hogy az én szívemnek a vágya, hogy Isten örömét lelje bennem. Az én számmondásaiban és szívem gondolataiban Isten örömét lelje. Annyira tetszik ez, ahogy kifejezi. Ugyanezt fejezi ki. Úgyhogy ezt a kérdést tegyük föl. Reggel fölkelsz, ahogyan van az a matrica, néhányatoknak a CMC-ből kaptuk, tükörre ki lehetett ragasztani a fülőszába, hogy Jézus szeret téged, vagy nem, vagy mi. Hogy igen, lásd, kit szeret Jézus, vagy valami ilyesmi, igen. Na, akkor tegyél egy másik matricát oda, mert ez a kérdés, ez vetődjön föl mindig. Hogyan szerezhetek neked örömet, Istenem? Hogyan tisztelhetlek téged, Istenem? Ezt a kérdést tegyük föl magunknak, vagy tegyük fel Istennek. Ezek nagyon-nagyon kedves kérdések Isten számára. Tegyük föl neki ezt a kérdést. Hogyan tudok neked örömet szerezni? Hogyan tisztelhetlek téged? És ha ezt a kérdést fölteszitek őneki, akkor fog válaszolni. Fog válaszolni. Képzeljétek el, hogy ezt valaki tőletek kérdezi meg, mondjuk a férjetek, feleségetek, szülő, gyerek, nem tudom, valaki, aki közel hozzád, hogy mivel tudnék neked örömet szerezni? Hogy éreznéd magad? Isten is így érzi magát, amikor mi ezt megkérdezik tőle. Ő ennek nagyon-nagyon örül, hogyha ezt föltesszük neki. És mi az, ami Istennek örömet szerez? Erre nagyon sok mindent lehetne mondani, ez igen, nagyon sok mindenről beszél, de most erre akarok visszatérni. A helyes motivációból bármilyen áldozatot hozunk neki, ezzel mi örömet szerzünk neki. Mondok egy példát. Az egyik gyerekem, nem nézek körbe, egyszer tudtam, hogy például azért akar házi munkát, nálunk van egy ilyen izé, hogy házi munkáért kaphatnak kis zsebpénzt, és azért dolgozott, hogy hogy karácsonyra legyen, miből ajándékot venni másoknak. És amikor én ezt hallottam, akkor nekem ez, ez volt, mert én ennek nagyon-nagyon örültem, mint egy szülő. Nagyon-nagyon örültem neki. Mert ő adni akart, ő örömet szerezni akart. És az én gyerekem ilyen, és szülőként ezért dagadtam állkasom tőle. És ugye Istennek a szív fontos. Mi az a helyes motiváció? Mi a helyes motiváció? Hogyha igazából Istenről szól, és a vele való kapcsolatomról. Azért hozok áldozatokat Istenért, és a vele való kapcsolatomért. A vele való kapcsolat azért, mert hogyha ezt értékesnek tartom, azért kifejezem az ő számára, hogy ő fontos nekem. Hogy én értékelem őt. Ennyi. Hogyha Istenért, és tényleg csak ő érte hozok egy áldozatot, az neki örömet szerez, és ez a helyes motiváció. Oké, és akkor egy utolsó pont. Az igazi dicsőítés áldozattal jár együtt. És ez kicsit talán azért, mert itt horizonton szerintem, amikor dicsőítünk, szerintem ezt csináljuk. Ezt csináljuk, de ebben szeretnék egy picikét explicitebb lenni, szép magyarosan fogalmazva. Ugye néhány igeszakasz, János 4.23, de eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Szellemben és igazságban. Ezek mind Istennek az ajándékai. Amikor igazán dicsítjük Istent szellemben és igazságban, akkor neki adunk valamit. Akkor neki adunk valamit. Van egy másik igeszakasz, amikor Mária megkenni Jézust, amikor pedig Betániában a leprás Simon házánál volt, és asztalhoz telepedett, egy asszony ment oda, akinél alabástrom edény volt, valódi és igen drága nárdus olajjal. És feltörve az alabástrom edényt Jézus fejére öntötte, némelyek pedig bosszankodtak magukban, és azt mondták, mire való kellettnek ez a pazarlása. Erre hoztak egy illusztrációt a valamelyik konferencián néhány évvel ezelőtt, hogy képzeljük el, hogy mit én most az angol fontban voltak, mondjuk forintból, megpakolom ilyen 20 ezresek kereszt itt, ezt az asztalt, lelocsolom benzinnel, és akkor csak öngyújtó. Mert valami ilyesmit csinált Mária. Ja, hogy éreznénk azt így, hogy... és ugyanez jött ki az emberekből. Bosszankodtak, ez pazarlás. Az igazi dicsőítés valahol pazarlónak tűnik a kívülállók számára. De aki nem kívülálló, hanem csinálja, benne van, az látja, hogy mi adunk valamit Istennek, ami számunkra értékes. És ez már nem pazarlás. És egyébként azt olvastam, hogy ez a nárdusolaj, ez többe került, mint a 30 ezüst, amiért Júdás elárulta Jézust. Azt hiszem kétszer annyi, most olvastam nemrég napi igébe. Tehát többre értékelte Mária Jézust, mint Júdás. És azt hiszem, Júdás volt az, aki ezen morgott többek között. És ugye most kanyarodnék vissza a zsidók 13-15-re, tehát, hogy általa vigyük fel a dicséret, dicsőítés áldozatát mindenkor Istennek, az az ő nevéről vallástevő ajkak gyümölcsét. Ez egy felszólítás, hogy csináljuk. Dicsőítés áldozatát vigyük ő elé. Ugye dicsőítés nem csak éneklés, mert minden az, amivel dicsőséget szerezhetünk Istennek, ez egy életmód, ami kifejez egy ilyen vágyat arra, hogy Istennek dicsőséget és dicséretet szerezünk. Most eszembe jut például, hogy ahogy látják az emberek a ti jó cselekedeteiteket, akkor dicsőíteni fogják a ti mennyeitjátokat. Ez is ezt szerintem beleesik ebbe a kategóriába, hogy dicsőséget és dicséretet szerzünk Istennek. De amikor énekrésről beszélünk, akkor adjunk valamit Istennek. Amikor énekelve dicsőítünk, adjunk valamit Istennek, és szerintem, igen, az utolsó 6 percre kanyarodok rá erre a témára, de mindegy, adjunk valamit Istennek, amikor dicsőítünk. Ez egy döntés, mint minden áldozathozatal egy döntés. Valakinek ez könnyű döntés, valakinek nehéz döntés, de ez egy döntés. És mit tudunk adni? Mit tudunk adni Istennek a dicsőítésben? És itt összeszedtem néhány dolgot, valószínűleg nem teljes a lista. Az egyik, az egyszerűen csak magunkat neki adjuk. kifejezzük neki, hogy mi az övé vagyunk, magunkat neki adjuk. Ez nem azt jelenti, hogy újra megtérek, megtérés egy egyszerű dolog, de újra kifejezem neki, hogy én a tiéd vagyok. Neki adom a szívemet, neki adom a szeretetemet. Amikor éneklek, a szeretetemet neki adom, felé irányítom, neki fejezem ki. Szeretlek, Uram, neki adom a figyelmemet. Őre figyelek. Őre figyelek, becsukom a szemet, nem kell becsukni a szemet, ha tudsz, úgyis be is csukhatod a szemed, de őre figyelek. Neki adom az én figyelmemet. Ez is egy áldozat valahol. Neki adom a megbecsülésemet. Kifejezem számára, hogy én őt megbecsülöm, hogy őt nagyra tartom, hogy ő fontos számomra. Nem csak szeretem, hanem az, hogy én őt megbecsülöm. Hogy ő számomra mennyire fontos. Ezt kifejezem az ő számára. És kifejezem a hitemet. Az, hogy például, amit éneklek egy dalban, az úgy igaz, tényleg így gondolom. És tudjuk, hogy Isten, hogy a hitet lát, az neki ízé, örömet szerez. Istennek a hit az örömet szerez. Istennek a szívünk számít. Mindig is a szív számított ő neki. Ahogyan dicsőítünk, ezeket neki adhatjuk. Valószínűleg a listát még lehetne folytatni. Neki adni magunkat, a szeretetünket, a figyelmünket, a megbecsülésünket, a hitünk kifejezés. Ezeket mind mit csináljuk? Ez nem, tehát hogy így, ehhez döntés kell. Ehhez döntés kell. Ezért van az, hogy igazából, ha úgy bejövünk ide vasárnap, és nem tudom, nem jól indult ez a nap, nincs kedvem dicsőíteni, kit érdekel? Tehát, hogy, bocsánat, értsétek jól, tök mindegy. Tök mindegy. Döntsünk úgy, hogy dicsőíteni fogunk. Döntsük úgy, hogy én most nekiadom magam, igen, erőfeszítés, az is volt ott az áldozat határán. Döntsük úgy, hogy elmondom neki, hogy én szeretem őt. Döntsek úgy, hogy most rá fogok figyelni, még akkor is, hogyha 40 dolog jár el szemben, azt a 40 félre rakom, és most döntsek úgy, hogy elmondom neki, hogy őt mennyire megbecsülöm. Döntsek úgy, hogy kifejezem az én hitemet, és megvallom azt, ami néhány dalszövők erre tök jól rá tudnak segíteni. Igyekszünk ilyen dolgokat énekelni, hogy ezeket kifejezzék. Lehet, ugye volt arról szó, hogy a jó motivációval hozott áldozatot értékel Isten, lehet rossz motivációval dicsőíteni? Hajaj. lehet énekelni úgy. Tehát pusztán az, hogy eléneklünk egy dalt Istennek, tehát így, oké. Az, hogy eléneklünk egy dalt, az nem azt mondom, hogy semmi, de neki nem az a lényeg. Hanem ez a lényeg, hogy mi van benne, amit csinálunk. Mi az a szív, ami mögötte van, amikor dicsőítünk. Nem a külsőségek személytelenek Istennek. A külsőséggel vallásos lesz az ember, ha azokra koncentrál. Ha a szívre koncentrál, akkor nem lesz vallásos, és az fog igazán tetszeni Istennek. Na, ennyit szerettem volna mondani, és itt van még egyszer ez a 4 pont, és valószínűleg túl sokat akartam belezsúvasztani ebbe. De hogy Istennek áldozatot adni nem egy pusztán egy ószövetségi törvénybeli koncepció, ezzel kezdtük. Egy meghozott áldozatnak számomra kerülnie kell valamibe. A helyes motivációból fakadó áldozat örömet szerez Istennek, és az igazi dicsőítés áldozata jár együtt. Ezeket szerettem volna elétek hozni. És mondanék most egy imádságot. Aztán meglátjuk, de most mondok egy imádságot. Mennyi édesatyán, köszönjük szépen neked a te nagy-nagy szeretedet irántunk. És hogy a te szereteted ott a kereszten, Jézusnak a keresztjén volt legtisztábban látható. És te ezt akkor megtetted értünk, mielőtt mi még nem megszülettünk volna, mielőtt bármit tettünk volna. Te már akkor megváltottál minket. Már akkor megbocsátottál nekünk. És köszönjük, édesatyánk, a te ígédnek az igazságát, hogy ez az áldozat, amit ott Jézus meghozott a kereszten, ez egyszer és mindenkorra a bűnkérdést elrendezte. És Istenünk, itt vagyunk, és hogyha ezen gondolkozunk, akkor igazából egy dolgot tudunk tenni, hogy a hálánkat kifejezzük neked, azt, hogy magunkat neked adjuk. Istenünk, szeretnénk úgy élni az életünket, hogy abban te gyönyörködni tudj. Szeretnénk, ahogyan a Zsoltáros is mondta, a szemnek a szavai, a szívemnek a gondolatai, hogy örömet szerezzenek neked. ez a vágyunk, ez az imádságunk, és Szent Szellem, köszönjük, hogy az ilyen kéréseket, kérdéseket, ilyen vágyakat te örömmel meghallgatod, megragadod, és formálod. Imádkozom azért, drága Szent Szellem, hogy egyen-egyenként mindannyiunknak megmutasd, hogy mi az, amit mi tudunk tenni, amivel örömet szerezhetünk neked. És Istenünk, hogyha te olyat szeretnél, ami nekünk kerül valamibe, azt neked adjuk örömmel. Mert te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi megváltunk, és a te szereteted számunkra mindent jelent. Amen. Amen. Dél van.